Tizedik fejezet. Richard Sharp a gyérfűben hasalva az oldalzsákjára támasztotta a látcsövét. Félrecsúsztatta a lencsét védő rézlemezt, és eligazgatta a csövet. Aztán elámult a szeme elé táruló látványtól. Egy menetelő hadsereget látott maga előtt. Hajnalban pillantotta meg a porfelhőt, amely a délidő forróságának közelettével egyre magasabbra szállt az égen, mint ha valahol messze délen hatalmas bozott tűz csapott volna fel. Sharp lóra kapott és elindult az eget elhomályosító porfelhő felé, de csak lassan haladt, mivel tartott az ellenség lovas őrjárataitól, és most, kora délután egy alacsony domb tetején hasalt, figyelve az emberek és állatok tömegét. A franciák kelet felé meneteltek. Burgos irányába, Franciaország felé tartottak. Az utat szabadon hagyták az ágyuk, szekerek és tábornokok hintóinak. A gyalogság az út két oldalát szegélyező gyérfűben menetelt. Sharp jobbra mozdította a látcsövet. Végig pillantott a távoli egyenruhák elmosodott tömegén, és a lencsét az út azon részére szegezte, ahol az előbb bukkant egy kis faluból. Ágyú taligák és lőszerkocsik, betegszállító szekerek és társzekerek özölöttek elő. A lovak és ökrök feje ide-oda mozgott az erőfeszítéstől, ahogy a nehéz rakományt vonszolták Spanyolország hevesen tűző napja alatt. A faluban egy ősi kastély tornya magasodott, szürke köveit repkény borította. Sharp látta, hogy a toronyból füst száll fel, összekeveredve a porral. Tudta, hogy a franciák kifosztották, majd felgyújtották az épületet. Kelet felé tartanak, elhagyva e vidéket. Visszavonulnak. Balra fordította a látcsövet, és úgy állította be, hogy a lehető legmesszebbre ellásson kelet felé, ahol a láthatáron apró, szürke folt mutatta Burgos erődjének legfelső köveit. Az úton mindenütt nyüzsögtek az emberek és a lovak. A gyalogság lassan menetelt, mintha a katonáknak nem lenne ínyére a visszavonulás. Asszonyaik és gyerekeik mellettük lépkedtek. A lovasok hátasaikat vezetve gyalogoltak, mivel parancsba kapták, hogy ne fárasszák ki az állatokat. Csak néhány századnyi lovas ügetett fel alá a hatalmas menetoszlop mentén, elrettentve a spanyol mesterlövészeket. Az őrjáratokat többnyire dzsidások alkották, akiknek kopja zászlóit fehér por piszkolta be. Sharp abbahagyta a pásztázást a látcsővel. A kiváló lencsék ellenére a francia sereg egyetlen óriási, sötét kígyónak tűnt, amint épp átkúszott a völgyön. Tudta, hogy visszavonulást lát, csak azt nem értette, miért hátrált meg az ellenség. Nem hallott ágyúzást a távolból, ami arról árulkodott volna, hogy Wellington csatát nyert. Csak nézte a völgyön átkúszó hatalmas hadoszlopot, amelynek pora elfehérítette az eget, de fogalma sem volt arról, miért vannak itt a franciák, vagy hogy merre tartanak. Ahogy azt sem tudta, merre vannak a saját erői. Visszakúszott a domtetőről, összecsukta a látcsövet, és az őt figyelő ló felé fordult, amelyet egy mérföldkőhöz kötött ki. Karabé, a Hogentől kapott csődör, erős és nyugodt természetű volt. Kurtítatlan, fekete farka ide-oda csapkodott. Szerencsés ló, gondolta Sharp, mivel a brit hadsereg szabályzata szerint minden ló farkát rövidre kellett vágni. Karabé azonban sértetlen maradt, mivel így távolról a franciák a sajátjuknak vélték. Ráadásul kukoricával letették, így a tél folyamán is megőrizte az erejét, hogy aztán elvihesse Hogan egyik emberét a francia vonalak mögé kémkedni. Most azonban Sharpot vitte, hogy megkereshessen egy hölgyet. Miközben Karabé felé sétált, Sharp azon töprengett, hogy még ha a márkiza Burgosban van is, nem tud a közelébe kerülni. A francia hadsereg épp visszavonul a város felé, és estére Burgost körülveszi az ellenség. Azt pedig csak remélhette, hogy Angel épségben van. A fiú csak 16 éves volt. Az apja kádárként dolgozott és meghalt, amikor megpróbálta megmenteni a feleségét a francia dragonyosoktól. Angel végignézte a szülei halálát, majd azt, ahogy felgyújtják a házukat és az apja műhelyét. Aznap éjjel, egyetlen késsel felfegyverkezve, életében először végzett egy franciával. Szerencséje volt, hogy el tudott menekülni. Bevetette magát a sötétségbe, miközben körülötte a francia őrszemek puska golyói, a kalászosodó rozsot csapkodták. Sharpnak persze másként mesélte el a történetet. A kést eltemettem a szüleim sírjába, szányor. Saját kezüleg temette el a szüleit, aztán elment, hogy megkeresse a partizánokat. Akkor még csak 13 éves volt. Ám a partizánok helyett azoknak a felderítő tiszteknek az egyikébe botlott, akik teljes egyenruhát viselve, gyors lovaikkal mélyen az ellenséges vonalak mögött jártak. A tiszt elvitte a fiút Hoganhez, így aztán Angel az elmúlt 3 évben üzeneteket vitt a britek és a partizánok között. Ehhez kezdek egy kicsit öreg lenni.
Öreg? Kuncogott Sharp. 16 évesen?
A franciák már felnőtt férfiként tekintenek rám. Olyas valakinek tartanak, aki talán veszélyt jelenthet rájuk. Angel vállat vont. Korábban csak egy fiú voltam, akit észre sem vettek. Ma azonban, miközben Sharp nézte, hogy a francia sereg visszavonul Burgos felé, Angel bement a városba. Hogantól kapott lovát a puskájával együtt, Sharp őrizetére bízva, hátrahagyta. Nem fogadott el pénzt Hogantól, csak élelmet és szállást kért, amikor épp a britekkel tartott, no meg egy olyan fegyvert, amely öl. Felajánlottak neki egy sima furatú puskát, amit azonban megvetően visszautasított. Csak is B-kör puskát akart, és miután kapott egyet, odaadóan gondoskodott is róla, aprólékosan tisztogatta a zárat, és kifényesítette a faágyazást. Azt állította, minden életévéért két franciát ölt meg a fegyverrel. Közömbösen fogadta a feladatot, hogy segítsen Sharpnak. Az arany szajha semmit sem jelentett a számára, és az sem érdekelte, hogy Marquis de Casares el Grande y Melida Sadaba már nincs az élők sorában. Az ilyesmi egyszerűen untatta. Csak az érdekelte, hogy a feladatuk fontos, és ha sikerrel járnak, az súlyos csapást jelent majd az ellenségnek. Ráadásul a Marquisa keresések közben lehetőségük adódott még több franciával végezni. Örült, amiért Sharppal dolgozhat. Úgy hallotta, Sharp már rengeteg franciával végzett. Sharp elmosolyodott. Az élet jóval többről szól, mint a franciák legyilkolása. Tudom, szenyor. Tudod? Angel bólintott. De egyelőre nem áll szándékomban megnősülni. Felpillantott, és a tűz fölött Sharp szemébe nézett. Gondolja, hogy sikerül visszaűzniük a franciákat a hegyeken túlra? Vissza Franciaországba?
Valószínűleg, bólintott Sharp.
Akkor majd csatlakozom a maga lövészeihez, mosolyodott el a fiú. Bemasírozok Párizsba, és emlékeztetem a franciákat a szüleimre. Nem Angel lenne az első spanyol ifjonc a brit lövészek soraiban. Megadtak olyan századok, amelyekben szolgált néhány spanyol, akiknek engedélyezték, hogy belépjenek az elit katonák közé. Kedves William Frederickson azt mondogatta, az egyetlen baj a spanyol újoncokkal, hogy képtelenek abba hagyni a harcot.
Egy nap alatt akarják megnyerni a háborút.
Miután meghallgatta Angel történetét a szüleiről, Sharp megértette, miért harcolnak a spanyolok olyan elszántan. Sharp visszalovagolt az erdő borította völgybe, hogy megvárja, amíg a fiú visszatér a városból. Lenyergelte karabét, majd kikötötte egy fenyőrönkhöz. Kötelességtudóan megvizsgálgatta a ló patáit, azt kívánva, bárcsak ott lenne vele Angel, aki sokkal jobban értett a lovag gondozásához. Aztán felcipelte a nyerget a kis tisztásra, ahol találkoznia kellett a fiúval. Várakozott. Az alkonyat hosszú árnyakat rajzolt a fenyők közé, a szél pedig megborzolta az ágakat. Sharp körbe pillantott a völgyön, embereket keresve a fél homályban, de csak egy nőstény rókát látott, ahogy a kölykeivel játszott a patakpart homokjában. Visszasétált a lovakhoz, letette maga mellé a puskáját, és tovább várakozott Angelre. A fiú hajnalban tért vissza, szürke ányként bukkanva elő a fák közül. Híreket hozott, valamint egy vekni kenyeret és egy szőlőlevelekbe csomagolt sajtot. Mielőtt bármit is mondott volna, a Marquisáról ragaszkodott hozzá, hogy visszakapja a puskáját, amit aztán úgy vizsgálgatott a fél homályban, mintha egynapos távolléte alatt a fegyvert valami baj érhette volna. Végül elégedetten pillantott fel a lövésztisztre. Ánő eltűnt. Sharp érezte, hogy a reményei szerte foszlanak. Az elmúlt 4 napban, mióta különváltak Hogantól, attól félt, hogy Helen visszatért Franciaországba. Eltűnt. Angel elmesélte, amit hallott. A nő Hinton hagyta el a várost, Hinton visszatért, a Marquise azonban nem. A franciák nagyon feldühödtek. A lovasok mindenütt keresték, átkutatták a falvakat, még pénzjutalmat is ajánlottak annak, aki nyomra vezeti őket, de mint hiába. Aztán növelték a jutalom összegét, de így sem bukkantak a nyomára. Egyszerűen eltűnt. Sharp káromkodott, mire a fiú elvigyorodott. Maga nem hisz a képességeimben, ugye? Nevetett. Jó képű göndörhajú ifjonc volt, és sötét szemei szinte ragyogtak a tűzfényében, amelyet Sharp a hajnal közelettével gyújtott. Én tudom, hogy hol van, szenyor.
Hol?
A mennyek zárdájában. Angel felemelte a kezét, hogy elejét vegye Sharp kérdéseinek. Azt hiszem.
Azt hiszed?
Angel ivott néhány kortyot a boros tömlőből. Papok vitték el, tudja? Papok és szerzetesek. Mindenki tudja, de senki sem beszél róla. Azt beszélik, itt járt az inkvizíció. A fiú keresztetetett, Sharpnak pedig eszébe jutott az inquisitor, aki a levelet hozta Markinak. Angel elmosődött. A város lakók nem tudják, hová vitték a nőt. De én tudom.
Honnan tudod?
Angyal vagyok. Nem, de? Nevetett a fiú. Találkoztam egy ismerősömmel. Jelenteni szokta a partizánoknak, milyen csapatok közelednek a dombok felé. Megbízom benne. E szavak talán különösnek tűntek volna egy 16 éves fiútól, de nem Angeltől, aki már 13 éves kora óta kockáztatta az életét. Elővett egy darab papírt és egy kis dohányt a zsebéből, majd spanyol módra hevenyészett szivart sodort. Aztán előre hajolva beleszívott a tűzhöz tartott szivarba, felizzítva annak végét. A fickó azt mondta, úgy hallotta, hogy a nőt a mennyek zárdájába vitték. A partizánoktól hallotta. A fiú füstöt fújt a levegőbe. Mert hogy azt a zárdát partizánok őrzik.
Partizánok?
Szí. Hallott már valaha El Matariféről? Sharp megrázta a fejét. Spanyolország dombvidékei tele voltak partizán vezérekkel, akik a legkülönfélébb neveken szólítatták magukat. Próbált rájönni, mit jelenthet a név.
Az ember, aki állatokat öl?
Igen, a mészáros. Hallania kellett róla, elég híres.
Az ő emberei őrzik a zárdát?
Angel beleszívott a hanvadó szivarba. Legalábbis ezt beszélik. Valójában a messzát őrzik, nem a zárdát.
A táblát?
A zárda egy hegyen áll, tudja? Egy nagyon magas hegyen, aminek lapos a teteje. Vagyis egy messzán. Csak néhány ösvény vezet fel oda, szenyor, ezért könnyű őrizni.
Hol van?
Arra, intett észak-kelet felé. Két napi lovaglásra.
Jártál már ott?
Nem.
Angel utálkozva a tűzbe dobta a szivarcsiket. Még nem sikerült teljesen megtanulnia, hogyan sodorja össze kellőképpen a papírt és a dohányt.
De már hallottam a helyről. Sharp próbált valami értelmet találni Angel híreiben.
Az inkvizíció.
Emiatt az egybeesés miatt a fiú története igaznak tűnt. De miért rabolta volna el az inkvizíció Helint? Na és miért őrizteti a mészáros a zárdát, ahol a nőt fogva tartják?
Angel vállat vont a kérdés alatán.
Ki tudja? Ő nem olyan ember, akit csak úgy meg lehet kérdezni az ilyesmiről.
Akkor miféle ember?
A fiú a szemöldökét ráncolta. Olyan, aki franciákat gyilkol. Rótta le a tiszteletét, noha kissé kétkedve. De a saját honfitársait is megöli, tudja? Az egyik faluban egyszer 12 embert lőtt agyon, mert nem voltak hajlandóak élelmet adni neki. A sziesta ideje alatt lovagolt be a faluba, és lelőtte őket. Még Mina sem tudja féken tartani, mondta Angel, arról az emberről beszélve, akit kineveztek az összes partizán tábornokává. Mináról köztudott volt, hogy kivégezteti az olyanokat, akik El Matariféhez hasonlóan a saját honfitársaikat gyötrik. Angel újabb szivart sodort magának. A franciák félnek tőle. Azt beszélik, egyszer 50 francia fejet pakoltatott le végig a nagy út mentén a dombok között. Mérföldenként egyet, hogy a bajtársaik megtalálják őket. Vittória környékéről származik. Lassan végez az áldozataival, nevetett a fiú. Azt beszélik, van egy kabátja, amit francia katonák lenyúzott bőréből készítetett. Néhányan azt mondják, hogy őrült.
Meg tudott találni?
Szí, felelte Angel, mintha a kérdés teljesen értelmetlen lett volna. Tehát átkelünk a hegyeken?
Átkelünk a hegyeken.
Észak-kelet felé tartottak, ahol a hegyek kuszaromokká olvadtak, kiváló vadászterületet nyújtva a sasoknak. A vidéket gyönyörű völgyek szabdalták, tele vízesésekkel, amelyek az alacsony felhőkből aláhulló esőtől megáradva zúdultak alá sok lábnyi magasból a hideg hegyi patakokba. A vidéket kevés ember lakta, ráadásul azok is olyan szegények és rémültek voltak, hogy elmenekültek a két ismeretlen lovas láttán. Az itteniek közül néhányan azt sem tudják, hogy háborúval, mesélte Angel. Még csak nem is spanyolok, mondta gúnyosan.
Nem spanyolok?
Baszkok. Saját nyelvük is van.
Tehát kik is ők valójában?
Az emberek, akik itt laknak, vonta meg a vállát Angel, és láthatóan nem volt több mondani valója az itteniekről. Sharp látta, hogy Angel rossz kedvű. Az északi hegyek között járva messzire kerültek a franciáktól. Messze voltak a háborútól, és abból ítélve, amit a fiú Burgoszban hallott, távol az izgalmaktól. A burgoszi szóbeszédek szerint a britek útnak indultak, és támadást indítottak észak felé. A franciák északi hadserege ezért visszavonult. Sharp ennek a seregnek az előhadát látta, ahogy bevonult Burgoszba. Angel attól félt, a hadjárat véget ér, mielőtt akár egyetlen franciát is megölhetne.
Hát nem fog véget érni, nevetett Sharp.
Megígéri?
Megígérem. Hogyan találjuk meg Elma Tarifét?
Ő talál meg minket, szenyor.
Azt hiszi, még nem tudja, hogy egy angol jár a dombok között?
Na, csak nehogy Sharpnak szólíts. Ezt vésd az eszedbe.
Szí, szenyor, vigyorgott Angel.
De akkor mégis hogyan szólítsam?
Sharp elmosolyodott.
Eszébe jutott a sima modorú, sajnálkozó tiszt, aki a bűnvádi eljárást vezette ellene.
Von. Von, őrnagy.
A márkizát és a mészárost keresve végig lovagolt a sasok uralt a magas sziklák között. Angelhöz hasonlóan Elma Tarifé is bosszankodott, amiért messzire került a délen kínálkozó gazdag zsákmánytól. A magasan fekvő völgyek között kevés francia járt, akiken rajta lehetett ütni, és az egény falvakból nem lehetett mit elrabolni. Csupán két francia fogoly akadt, akikkel elszórakozhatott. Aztán három embere hírt hozott egy angol tisztről. Elma Tarifé épp a fogadóban időzött, már amennyire egy ilyen nyomorult helyet annak lehetett nevezni, és olyan pillantással nézett a három emberre, mintha ők lennének a felelősek, amiért az angol felbukkant a dombok között.
Ezt mondta, beszélni akar velem?
Igen.
De ezt nem mondta miért?
Csak annyit mondott, hogy a tábornok küldte.
Nem kapkodták el, ha?
Mormogta Elma Tarifé, hadnagyai pedig bólintottak. Wellington már üzent a többi partizán vezérnek, az együttműködésüket kérve, és a mészáros úgy vélte most rá is sor került. Ám ebben nem lehetett biztos. La Puta Dorada a több ezer lábnyival a völgy fölött álló zárdába raboskodott. Mikor odavitte a nőt, fivére figyelmeztette Elma Tarifét, hogy a franciák talán keresni fogják, ám az angolokról semmi ilyesmit nem mondott. Elma Tarifé meg tudta érteni, miért keresik a nőt. Látta a hintóban ülni. Sírt és zilált volt, ennek ellenére gyönyörűnek tűnt.
Miért kell átadni az apácáknak?
Tudakolt, amire fivére keményen ráförmett.
Nem érted, hogy apácának kell állnia?
Törvény szerint.
Apácát kell csinálni belőle.
Fogadalmat kell tennie, csak ez számít.
Az inkvizitor meghagyta a fivérének, hogy senki sem mehet az árda közelébe, és ha valaki a márkíza felől érdeklődne, le kell tagadni, hogy ott van. A nőt Krisztus kegyelmére kell bízni. El kell temetni, és el kell feledni. Elma Tarifé azon tűnődött, hogy az angol talán az aranyszalját keresi.
Mit mondod, hogy hívják?
Von. Von, őrnagy.
Egyedül van.
Egy fiú is jött vele. Az egyik hadnagy látta a nyugtalanságot Elma Tarifé arcán, és vállat vont.
Végezzünk vele! Hogyan ki tudná meg?
Ostoba vagy. Anyád egy szamarat szoptatott.
Elma Tarifé egy karddal megpiszkálta a tüzet. Hideg volt ezekben a magas völgyekben, és a fogadó ivójában égő tűz nem sokat ért ez ellen. Ismét arra a három emberre pillantott, akik előző este beszéltek az angollal.
Nem kérdezett semmit egy bizonyos nőről?
Nem.
De biztos, hogy angol? Nem francia?
A három partizán vállat vont. Elma Tarifé kinézett az ablakon, és előre hajolt, hogy láthassa a hatalmas, szürke sziklatetőt, amelyen a zárda rideg épülete állt. A tény, hogy a márkíza ott raboskodik, elvileg titok volt. Ám Elma Tarifé jól tudta, hogy Spanyolország vidéki területein nagyon kevés dolog maradhat titokban. Valaki elszólta magát. Végezhetne az angollal, de azt csak végső esetben szándékozta megtenni. Az angolok a fegyverek, a lőszer és az arany utánpótlását jelentették, amelyeket éjszakánként pakoltak ki az északi partvidék rejtetőbleibe. Ha megölnének egy angol tisztet, márpedig Elma Tarifé gyanította, hogy talán meg kell tenniük, akkor a többi partizán felkutatná és megbüntetni az embereit. Ennek ellenére, ha meg kell ölni az angolt, akkor megteszi. De inkább azt szerette volna, ha a fickó békésen és elégedetten távozna, hogy aztán ő maga és az emberei folytathassák a fárasztó őrködést.
Hol van most ez a Von őrnagy?
A két hídnál.
Hozzátok ide ma estére.
Elma Tarifé az egyik hadnagya felé fordult.
Hozzásd ide a foglyokat.
Elszórakoztatjuk kicsit ezt az angolt.
A nőt is hozzuk?
Különösen őt hozzátok,
mosolyodott el Elma Tarifé.
Ha a nőért jött, akkor megkaphatja.
Felnevetett. 4 éven át bolondot csinált a franciákból, és most ugyanezt fogja tenni az angolokkal is. Borért kiáltott, és várta az estét. Az est gyorsan alászállt a zárda alatti völgyekre. Az ormok még a nap utolsó sugarainak vörösében fürödtek, ám a fogadóban, amit El Matarife a fő hadiszállásának nevezett, már sötét volt. A fogadó előtt a füstölgő fákják fényében kisebb térség látszott, amelyek földjét keményre döngölték. Sharpot és Angelt a szótlan őrök a lángoktól megvilágított térhez vezették. A keményre döngölt földön egy lánc hevert. A rozsdás láncszemek 10 láb hosszan nyújtóztak, egy rongyos nadrágot viselő nyugtalanul ácsorgó fogoly felé. Az egyik partizán felemelte a lánc végét, a fogoly bal csuklója köré tekerte, majd nehézkesen megcsomozta és megrángatta, megbizonyosodva arról, hogy nem oldódik ki. Végül hátra lépve előhúzott az övéből egy hosszú kést, amit a fogoly lábai elidobott. Sharp egyik vezetője rávigyorgott a lövészre.
Ez ott egy francia? Most végignézheted a halálát, angol?
Ekkor egy óriás termetű férfi lépett elő, lelőgte a válláról a köpenyét, hatalmas üdvrivalgásra sarkalva a partizánokat. Ahogy a férfi feléje fordult, Sharp olyan arcot látott maga előtt, amely első pillantásra természetellenesnek tűnt, mintha félig ember, félig fenevad arca lett volna. Sharp hallott már történeteket olyan teremtményekről, amelyek nappal emberi formában járnak, míg éjszaka vadállattá változnak. Ez az ember valami ilyesmi lehetett. A szakálla még a pofa csontjait is benőtte, csak egy egészen keskeny rést hagyva a haj alatt. E résből 2 apró, ravasz pillantású szem nézett Sharpra. A férfi elmosolyodott.
Üdv, angol! El Matarife! Személyesen! Várhatunk egy kicsit a beszélgetéssel?
Sharp vállat vont. A partizánok vigyorogva pillantottak rá. Érezte, hogy ezt az egész előadást az ő kedvéért rendezték. El Matarife lehajolt, majd felemelte és a bal karja köré tekerte a lánc szabad végét. Aztán az öve alól előhúzott egy ugyanolyan hosszú kést, mint amilyet a francia szorongatott.
Számolom a lépteidet a halálba, te disznó!
A francia nem értette a szavakat, de azt igen, hogy harcolnia kell. Megnyalta a száját és a kés súlyát méregetve várakozott. El Matarife hátralépett és felemelte a láncot, míg az végül megfeszült. Aztán még egyet rántott rajta, arra kényszerítve ellenfelét, hogy előre lépjen. A fogoly nekifeszült a láncnak, mire a partizánok felnevettek. Sharp látta, hogy a partizánok közül sokan nem a különös küzdelmet nézik, hanem őt. Próbára tették. Tudták, hogy az angolok tisztességesen bánnak a foglyokkal, ezért látni akarták Sharp milyen ember. Vajon összerezzen-e a látványtól? Ha igen, akkor nem lesz előttük semmi tekintélye. El Matarife Sharpra pillantott, majd hirtelen húzott egyet a láncon, előre rántva a foglyot. A spanyol kését alacsonyan tartva előre lendült, mire a francia kétségbe esetten feléje vágott a saját pengéjével. Sharp számára úgy tűnt, a francia vért fakasztott, ám amint El Matarife hátra lépett, jól látszott, hogy sértetlen. A fogoly bal karján azonban egy vágás húzódott. A láncról vér csepegett alá.
Uno! Kezdte El Matarife. Uno!
Visszhangozták az emberei. Sharp éberen figyelt az eseményeket. A partizán vezér gyors volt, és sokszor vett már részt ilyen küzdelemben. A lövész kételkedett abban, hogy látott már valaha olyas valakit, aki ilyen jól bánt a késsel. A szakállas arcon mosoly játszott. A francia hirtelen előre lendült, próbálva ellenfele nyaka köré vetni a láncot. El Matarife nevetve hátralépett, kése pedig megvillant a fáklyák fényében.
Dos!
A francia megrázta a fejét, homlokán vér csordult végig. A lánc ide-oda himbálózott a két férfi között. El Matarife ismét hátralépett. A láncszemek halkan megcsörrenve egymásnak feszültek, és a spanyol ezúttal tovább húzta a láncot, kérlelhetetlenül maga felé vonszolva ellenfelét. A fogoly megnyalta az ajkait, alacsonyan tartotta a kést, ám az arcán zavar látszott. Próbálta megtervezni, mit tegyen. El Matarife pedig hagyta, hadd tervezgessen. Szakértője volt e küzdelemnek, és nem félt a franciától. Senki olyantól nem félt, aki nem volt járatos a késharcban. A francia hátralépett, és teljes erejével nekifeszült a láncnak. El Matarife nevetve előre vetette magát, mire ellenfele döbbenten hátraugrott. A mészáros húzott egyet a láncon, a földre rántva a franciát. Aztán tovább húzta a láncot, nevetve, mert az áldozata úgy vergődött, akár egy horogra akadt hal. A spanyol végül előre lendült, és fekete csizmába bújtatott lábával belerúgott a francia bal alkarjába. Sharp hallotta a csont recsenését és a francia elfojtott kiáltását.
Tressz! Mondta El Matarife.
Elépett a fogolytól, és hagyta, hogy az feltápászkodjon. A francia kábának tűnt a fájdalomtól. A karja eltört, és mostantól a lánc minden egyes rándítása hatalmas szenvedést okozott. Felnézett kínzójára, és hirtelen előre döfött a késsel, majd a spanyol térdei felé lendült. El Matarife azonban csak nevetett, és pengéje gyorsabban mozdult, mint ahogy azt emberi szem követni tudta volna.
Quattro!
A francia kéz fején vér csorgott. Meddig szokott ezt tartani? Fordult Sharp az egyik vezetője felé.
Legalább 30 vágásig, angol. Néha 100-ig. Tele nem tetszik? Nevetett a partizán.
Sharp nem válaszolt. Nagyon lassan, hogy senki se láthassa, mit csinál, előre hajolt és jobb kezét a nyeregtokban tartott puska závárzatára tette. Lassú mozdulattal halkan hátra feszítette a kakast, míg az hátsó állásba nem került. A francia immár ismét talpon volt. Tudta, hogy ellenfele mestere ennek a küzdelemnek, és csak játszik vele, addig vagdosva őt, még a fájdalom és a vér az egész testét elborítja. Rátámadt a spanyolra, és kétségbe esetten jobbra-balra hadonászottám, El Matarife hatalmas termete ellenére könnyedén kitért a támadások elől. Nevetve eltartotta a kését ellenfele útjából, majd amikor a francia lendülete alább hagyott, a spanyol pengéje előre villant.
Cinco!
A tömeg felújongott. A kés félelmetes pontossággal kiszúrta a fogoly egyik szemét. A francia felüvöltött és oldalra vetette magát, a penge azonban belehasított a másik szemébe is.
Seis!
Nevetett el Matarife.
Seis!
Üvöltötték a partizánok. A Sharp mellett álló spanyol a lövész felé fordult.
Hey, most kezdedik csak az igazi szórakozás, angol!
Sharp azonban előhúzta a puskáját, majd a vállához emelte és meghúzta a ravaszt. A golyó a két megvakított szem között talált el a franciát, aki holtan hanyatlott hátra a saját vérétől mocskos földre. Hirtelen minden elcsendesedett. Sharp visszarögte a fegyvert a tokba és előrébb léptetett a lovával. Angel megfeszült a félelemtől. A küzdőtér körül tucatnyi partizán feszítette hátra puskája kakasát, miközben a húzagolt csövű fegyver füstje a holttest fölött gomolygott. A lövész a dühös partizán vezérhez érve megzabolázta a lovát és meghajolt a nyerekben.
Most már eldicsekedhetek, hogy a nagy El Matarife oldalán harcoltam a franciák ellen.
El Matarife az angolra bámult, aki elrontotta a szórakozását. Tudta, miért lőtte le a foglyot, mert túlságosan is finnyás.
De mivel tudta, hogy tettével kétségbe vonja El Matarife tekintélyét az emberei előtt, ezért most mentőkötelet dobott neki. Halljátok ezt?
Nevetett El Matarife, majd letekerte a láncot a kezéről és odaintett az embereinek.
Ezt mondja az én oldalamon harcolt, mi?
A partizánok is felnevettek, El Matarife pedig az angolra nézett.
De hát miért is jött ide?
Hogy elhozzam önnek a generalissimo üdvözletét.
Ó, tehát már hallott rólam?
A partizán vezér felemelt egy hatalmas mészáros bárdot és a vállára vette.
Kéne hallott volna El Matariféről.
A feszült hangulat tova tűnt. Sharp tudta, hogy megbukott az egyik próbán, mert nem nézte végig, ahogy egy megvakított embert halára kínoznak, de a francia megölésével sikerült kivívnia egy kis tiszteletet. Annyit legalábbis, hogy leüljenek vele inni. Bevezették a fogadóba, ahol aztán bort rendeltek és lerótták a szükségszerű, ám hamis tiszteletadásokat, felvezetve az ügyet, amiért Sharp idejött. Közel két órán át iszogattak, és ahogy az este lassan éjszakába fordult, a fogadó ivója egyre füstösebbé vált. Sharp éhesen befalta a zsíros pecsenyelében felszolgált kecskehúst, majd a vacsora befejeztével El Matarife maga köré húzva farkasprém köpenyét, ismét megtudakolta az angoltól, miért látogatta meg őket. Sharp előállt egy félig igaz történettel, miszerint a brit hadsereg előre nyomul Burgos felé, hátrább kényszerítve a franciákat a nagy úton, ő maga pedig azért jött, mert a generalissimo azt szeretné, ha minden partizán a segítségükre lenne, gyötörve és gyilkolva a visszavonuló ellenséget.
Minden partizán, angol? De különösen El Matarife. A mészáros bólintott. Nem talált semmi gyanúsat abban, amit az angol mondott. Az emberei izgatottan gondoltak a nagy út mellett zajló összecsapásra, a rájuk váró zsákmányra, és a lemaradozó franciákra, akikkel végezhetnek. El Matarife a fogait piszkálgatta egy fapálcikával.
Végorjönnek a britek!
Már úton vannak. Úgy özönlenek át a síkságon, akár az árvíz. A franciák egyszerűen menekülnek előlük. Vitória felé tartanak. Ez utóbbi azonban alig volt igaz. Sharp csak a Burgoszba való visszavonulást látta, és ha az idei hadjárat is olyan lesz, mint az előző, akkor az erőddé átalakított város ismét meg fogja állítani a briteket. Ám El Matarife-t meggyőzte a hazugság.
Vagy meg a tábornokának, hogy az embereim a segítségére lesznek,
intett körbe nagy stílűen a helyiségen. A tábornok nagyon megkönnyebbül majd. Sharp udvariasan átadta az asztal fölött a borostömlőt. Ám van valami, amire a tábornokom felettébb kíváncsi.
De ki vele?
Ezek között a hegyek között nem járnak franciák. Ön mégis itt van.
De mert épp a franciák elől rejtőzködöm.
Hát higgyék, hogy eltűntem, és amikor ezt épp megünnepelnék, ismét visszatérek. Sharp együtt nevetett a partizán vezérrel. Maga igazán leleményes ember.
Ezt vagy-e meg a tábornokának is, angol?
Meg fogom mondani neki. Sharp szemei már égtek a sűrű dohányfüsttől. Indulnunk kell, pillantott Angelre.
Már is?
Ráncolta a homlokát El Matarife. Teljesen meggyőződött arról, hogy az angol nem a nő miatt jött, és élvezte a hízelgést, ami nagy hatással volt az embereire.
Már mennek is?
Pihennünk kell, a holnap vissza kell térnem a tábornokhoz. Már türelmetlenül várja, hogy hírt kapjon önről. Sharp hátratolta a székét, majd egy pillanattal később benyúlt a zsebébe, és elővette egy összehajtogatott papírlapot. Leroy alezredes egyik parancsa volt, hogy foltozzák meg a tábori üstöket, ám rajta kívül senki sem akadta ki ezt, tudta volna. Elolvasta, majd a szemöldökét ráncolva felpillantott a mészárosra. Majdnem elfelejtettem. Maguk őrzik Lápúta Dorádát? A szavait fogadó csend ékesen tanúskodott a teremben eluralkodó feszült hangulatról. Sharp vállat vont. Nem fontos, de a tábornokom megkért, hogy kérdezzem meg.
Mert mi van ezzel a nővel?
Sharp összegyűrte a papírt és a tűzbe dobta.
Úgy hallottuk, idehozták. Úgy hallották?
Amit El Matarife tesz, az nekünk is fontos, mosolyodott el Sharp. Tudja, szeretnénk beszélni vele. Olyan információkat tudhat a francia seregről, amelyek a segítségünkre lehetnének. A generalissimo csodálattal adózik önöknek, amiért sikerült fogjul ejteniük egy ilyen jelentős kémet. A bók láthatóan lecsillapította egy kicsit a szakállas partizán vezér gyanakvását. A mészáros végül megfontoltan bólintott.
Te beszélni akar vele angol?
Csupán egy órácskát.
Csak beszélni?
A kérdés hallatán a szobában hangos nevetés csapott fel. Sharp elmosolyodott.
Csak beszélni.
Egy órát, vagy talán egy kicsit többet.
Az árdában van?
El Matarife továbbra is meg volt győződve arról, hogy az angol tiszt feladata biztosítani a nyári hadjárathoz szükséges segítséget. A britek ugyan hírét vették, hogy a nőt a hegyek között tartják fogva, de ez csupán apró kellemetlenség. Úgy vélte, a lövész igazat mond, és valóban csak beszélni akar a Markinéval. Ezen kívül mégis hogyan tudná egyetlen angol katona és egy spanyol kölyök kiszabadítani a nőt, akit az emberei őriznek. A partizán vezér elmosolyodott, tudva, hogy Von őrnagy elégedetten fog távozni. Ha letagadta volna, hogy a márkíza a hegyek között van, ezzel azt kockáztatta volna, hogy az angol esetleg a nő keresésére indul. Odaintett az egyik emberének, aki kisietett az ivóból.
Találkozott már ezzel a nővel, Von őrnagy?
Fordult El Matarife ismét Sharp felé.
Nem. Tetszeni fog magának,
nevetett a mészáros.
De nem az árdában van.
Nem? Sharp elé egy újabb boros tömlőt tettek, El Matarife pedig elégedetten elmosolyodott.
Itt van.
Itt?
Hallottam, hogy maga úton van hozzám, angol, és gondoltam segítek önöknek azzal, hogy hagyom, hadd beszélhessen vele. Bizonyára sok mondani valója van az ellenségről. Vártam, hogy kérdezze a nő felől, és ha nem tette volna, akkor én álltam volna elő vele, mint egy kis meglepetéssel.
Sharp elmosolyodott. Beszámolok a tábornoknak az ön segítőkészségéről. Bizonyára megjutalmazza majd.
Hatalmas erőfeszítésébe került, hogy nem mutassa ki az izgatottságát és a döbbenetét. Aggasztotta a gondolat, hogy Helen ennek a vadállatnak a kezei közé került, és rettegett attól, hogy talán már elvitték innen. Az is nyugtalanította, hogy a nő talán semmit sem tud arról, miért ölték meg a férjét, és ő is rejtélyesnek találja az ügyet. Ám ha Sharp meg akarta menteni a karrierjét, akkor beszélnie kellett a Márkizával. Ide hozatja az ivóba?
Inkább adok egy szobát, hogy beszélgethessen vele angol.
Igazán hálás vagyok önnek, Elma Tarife.
Egy külön szobát, őrnagy,
nevetett a partizán vezér, és obszcén kézmozdulatot tett.
Mert ha meglátja, lehet, hogy többet is akar majd, mint beszélgetni vele.
Elma Tarife hangos nevetését egy kiáltás és rohanó lábak dobogása szakította félbe. A fogadó hátsó ajtaja kitárult, és valaki kiabálni kezdett a partizán vezérnek, hogy azonnal jöjjön. A mészáros sárpel a nyomában az ajtóhoz rohant, még az ivó megtelt művöltözéssel, hogy hozzanak lámpásokat. Amint Sharp lehajolt, hogy átlépjen a szemöldökfa alatt, fényt látott kiszűrődni az egyik romos csűr ajtaján. A partizánok lámpákat szorongatva rohantak az épület felé, Sharp pedig velük tartott, majd utat tört az ajtóhoz, ahol aztán megtorpant. Hány ingere támadt a borzalomtól, és haragjában legszívesebben előhúzta volna a kardját, hogy lemészárolja ezeket a vadállatokat, akik körülötte tolonganak a kis udvaron. A csűrben egy lány mesztelen holteste lógott. A bőrén húzódó vérpatakok már kezdtek megalvadni, de még elég frissnek tűntek. A holttest lassan körbefordult a nyaka köré feszülő kötélen. Elma Tarife káromkodott és pofon vágta a partizánt, aki azt állította, a lány öngyilkos lett. Ahogy a karcsú, sápadbőrű test ide-oda forgott, jól látszottak a combját és a hasát tarkító sötét ütésnyomok, amelyek egészen a bokájáig húzottak. A kezei karcsúak és fehérek voltak. Törött körmein vörös foltok látszottak, azt mutatva, hogy egykor festette. A hajába szalma tapadt. Vagy egy tucat partizán magyarázta kiabálva, hogy ők csak bezárták a lányt, de az bizonyára rábukkant arra a kötél darabra. Elma Tarife azonban túl kiabálta mindannyiukat, átkozva őket az ostobaságukért és a figyelmetlenségükért.
Ezek mindannyian idióták, szenyor!
Fordult Elma Tarife a magas angol tiszt felé.
Meg fogom büntetni őket!
Sharp felfigyelt arra, hogy a partizán vezér most először szólított a szenyornak. A halott lány arcát nézte, amely egykor elbűvölően bájos lehetett.
Alaposan büntesse meg őket. Úgy lesz, úgy lesz.
Sharp elfordult a holttestől. Kereszténhez illőn temessék el.
Igenis, szenyor.
A mészáros fürkésző pillantást vetett az angolra.
Gyönyörű volt, igaz?
Gyönyörű volt.
Az arany szajha,
mondta Elma Tarife, lassan tagolva a szavakat, mintha egy sírfeliratot olvasna.
Ej, mert nem tud beszélni vele, szenyor!
Sharp ismét a felakasztott testre pillantott. A lány mellén horzsolások látszottak. A lövész végül bolintott, és nyugalmat kényszerítve magára megszólalt.
Még ma éjjel elindulok dél felé.
Ezzel távozott a csűrből. Tudta, hogy a partizánok figyelik, ezért nem mutatott semmiféle érzelmet. Oda kiáltott Angelnek, hogy hozza lovakat. Miután egy mérföldnyire eltávolodtak a kis falutól, hirtelen megállt. A felakasztott, ide-oda forgó holttest emléke nem hagyta nyugodni. Eszébe jutott a felesége halála, az asszony torkát borító vér. Arra gondolt, milyen kínokat kellett kiállnia a csűrben felakasztott lánynak élete utolsó pillanataiban. Szorosan behunyta a szemeit, és megborzongott.
Most már visszatérhetünk a sereghez, szenyor?
Sharp hallotta a szomorúságot Angel hangjában, amiért a küldetésük kudarcot vallott.
Nem.
Nem? Felmegyünk a zárdához. Alkonyat előtt alaposan szemügyre vették a fensík széléhez hihetetlenül közel magasodó épületet.
Még ma éjjel felmászunk oda.
Kinyitotta a szemét, majd a háta mögé pillantva megfordult a nyerekben. Senki sem követte őket.
Felmegyünk a zárdához, de hiszen a nő meghalt.
A Márkizát nem a pénze miatt nevezték el aranyszajhának, Angel, mondta Sharp hevesen, hanem mert a haja aranyszőke. Az a halott lány nem a Márkiza volt.
De bárki is volt az a fekete hajú lány, akinek karcsú, élettelen teste a csűrben lógott, csak nemrég halt meg. Sharp pedig tudta, hogy azért végeztek vele, mert ő a Márkiza felől kérdezősködött. A lány azért halt meg, hogy Sharp szép csendben távozzon a völgyből, abban a hitben, hogy a Márkiza halott. Megfordította karabélyt, és sarkaival hátra rúgva elindult a sötét hegy felé. A torka összeszorult az ismeretlen lány halála miatt, és megígérte a lelkének, akárhol legyen is, bosszút áll érte. Dühösen vágtatott a mennyek zárdája felé, csatát és fogoly szabadítást tervezve.